Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyház pásztoraként nem támogathatom a háborút, hangoztatta az iráni konfliktus kapcsán 14. Leó pápa, aki az afrikai apostoli látogatását lezárva a Vatikánba visszatérőben repülőgépe fedélzetén nyilatkozott csütörtökön. Kifejtette, új hozzáállásra van szükség a béke előmozdítása érdekében. A párbeszéd folytatását szorgalmazta, a háborúval való fenyegetés beszüntetését és a nemzetközi jog tiszteletben tartását. A Szent Atya kiemelt értéknek nevezte a Szent Cég néha nagy áldozattal végzett diplomáciai munkáját, amelynek segítségével kapcsolatot tud tartani a tekintélyelvű politikai vezetőkkel is. Visszakerül a parlament homlokzatára az uniós zászló is a magyar és a székely lobogó mellé, jelentette be Magyar Péter. Erre két hét múlva az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén kerül sor, ismertette a leendő kormányfő. Miniszterelnök helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita, tudatta Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök akadályoztatása esetén helyettese teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken. Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, vezetője Gulyás Gergely lesz, közölte Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök hozzátette, listavezetőként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntött, visszaadja. Rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség, fogalmazott. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra, tette hozzá. A KDNP elnöksége elutasította, hogy a választási vereség miatt Semmilyen Zsolt azonnali hatállyal távozzon a pártelnöki pozícióból, az viszont eldőlt, hogy az eddigi miniszterelnök helyettese a továbbiakban nem lesz parlamenti képviselő. Latorcai János, az országgyűlés eddigi kereszténydemokrata alelnöke a 24.hu portál kérdésére megerősítette, ő, Semmilyen Zsolt és Soltész Miklós visszalépett, és nem veszik fel a listás helyükért járó parlamenti mandátumot. Új nemzeti alaptantervet tart szükségesnek, megszüntetni a pedagógus értékelési rendszert a kijelölt gyermekügyi és oktatási miniszter. Lanát Judit oktatáskutató terveiről szólva a pedagógusok és a diákok terhelésének csökkentéséről, az oktatás segítők bérének rendezéséről, valamint a tankötelezettség korhatárának 18 évre való visszaemeléséről is beszélt. A vasút évek óta tartó válságának felszámolását jelölte meg az egyik legfontosabb feladatának a közlekedési miniszternek felkért Vitézy Dávid. Az uniós források hazahozatalával elindítaná a Baross Gábor nevét viselő átfogó vasút és hévfejlesztési programot. Emellett kiemelten fontosnak nevezte az EU pénzeket az ország infrastruktúrájának megújításához is. A Vajdaságba küldött anyaországi támogatások felhasználásának 10 évre visszamenő ellenőrzését ígérte Magyar Péter, amikor Budapesten fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A Tiszapárt vezetője Facebook oldalán azt írta, őszinte megbeszélést folytatott Pásztor Bálinttal, hangsúlyozta, hogy továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik, jelentette be a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas azután beszélt erről, hogy az uniós tanács jóváhagyta a 20. csomagot. Oroszország megtorló intézkedéseket helyezett kilátásba. 217 embert evakuáltak a romániai Galacon, miután a környéken orosz drón törmelékekre bukkantak. A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni légitámadások során zuhant le egy feltételezhetően robbanó töltetet szállító orosz drón. Közben Oroszország belsejében csaptak le az ukrán drónok, csak nem 2000 kilométerre a határtól. Napelemparkot építenek a Csernobili erőmű területén, így biztosítva a létesítmény áramellátását. A napelemek egy hónapon belül meg is kezdik a villamosenergia előállítását 2 megawatt teljesítménnyel. Egyébként a hétvégén van a Csernobili katasztrófa 40. évfordulója. Az Egyesült Államok nem ad ki több engedélyt sem az iráni, sem az orosz kőolaj értékesítésére, közölte Scott Bessent. Iránnal szemben különösen szigorú, gyakorlatilag teljes blokkád van érvényben, tette hozzá az amerikai pénzügyminiszter. Szavai szerint végleges szigorításról van szó. A kiszivárgott Pentagon információk szerint az Egyesült Államok újra gondolhatja a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás megítélését, illetve szigorúbb lépéseket fontolgat NATO szövetségeseivel szemben. London erre reagálva megerősítette, hogy a szuverenitás az Egyesült Királyságot illeti, és hangsúlyozta a szigetlakók önrendelkezési jogát. A felvetések feszültséget okoztak a NATO-n belül, miközben Argentína továbbra is igényt tart a szigetekre, így a vita ismét diplomáciai hullámokat keltett. Végül az időjárásról. Száraz hidegfront vonul át felettünk, túlnyomóan derült lesz az ég, az északkeleti határmenti tájak lehetnek némileg felhősebbek, ott egy-egy futózápor esetleg kialakulhat, a szél sok felé-felé lénkül megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zsákjábot a nyár minden ízét, erdők lombják és a rét tarka színét, minden eltakar az ősz, mi várunk hűvös kábulatban. Elment a vándor útján a fecskék darva, mind elkísérték, elment messze, hol a fűzdölcs az égkék, hol nem tudják mi a hó. A nyár forró és mozdulatlan, elmentek messze, mert ott a szívekbe nem költözik a tél. A vándors, a darvak most mind arra várnak, hogy elmúlik a tér, újra visszatérnek a lángok, a fények, szívünkbe új remények, mind visszatérnek, régen elfelejtett emlékek égnek, ha a tavasz közelít. Elmentek messze, mert ott a szívekbe nem töltözik a tél. A vándors, a darvak most mind arra várnak, hogy elmúlik a tér, s újra visszatérnek a lángok, a fények, szívünkbe új remények, mind visszatérnek, régen elfelejtett emlékek égnek, a tavasz közelít. Jöjj vissza vándor, hozd vissza színünkbe a nyár édes ízét, erdők lombját ég a rét tarka színét, hozd el színünkbe a nyár.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Akadémikusok a végeken címmel tartott jubileumi ülés tavaly 2025. november 18-án az Eszterházi Akadémiai Klub a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából. Most következő műsorunkban az eseményen elhangzott előadás szerkesztett változatát sugározzuk, amelyben dr. Ondel Csaba, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kutatóprofesszora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Kölcsey Ferenc akadémiai munkásságáról beszél. Kedves hallgatóink, a következő percekben dr. Ondel Csabát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kutatóprofesszorát hallják.
Az előadások azt a címet kapták, hogyha jól láttam, hogy akadémikusok a végeken. Nagyon találó ez a cím, hiszen akiről én fogok beszélni, Kölcsey Ferenc, az a korabeli Magyarországon is, ha úgy tetszik, a végeken élte életét Szatmár vármegyében, Szatmár csekén. Ott éri a hír 1830-ban, hogy rendes tagok közé választott őt a Magyar Tudományos Akadémia jogelődje, a Magyar Tudós Társaság. A mai előadásban Kölcsey Ferencről, mint akadémikusról szeretnék beszélni. Én azt gondolom, hogy ő, mint író, költő, mint a himnusz szerzője, mindenki előtt közismert. Az, hogy milyen politikai pályát futott be, szerintem az is tudott, de az, hogy ő kiváló tudós is volt, mind a kritika, mind az irodalom, tudomány, esztétika, illetve mind a nyelvtudomány terén, azt szerintem kevésbé tudott. Illetve az is, hogy az a megtiszteltetésért, hogy tényleg az első között választották be rendes tag a vidékiek közül az akadémiába. Úgyhogy ma szeretnék egy kis áttekintést nyújtani erről a pályáról, amit ő itt futott. Ami érdekes, hogy igen kevés főt választ be az akadémia első körben. Alapvetően azért, mert nem találnak elég tagot, másrészt pedig finanszírozási problémáik is vannak természetesen. Nem tudnak mindenkinek tiszteletdíjat fizetni, csak a osztályunként egy tag kap rendes, hát nem is fizetés juttatást, 300 forintot egyébként per év. Csak hogy lássuk, hogy ez mennyit jelentett a korban. Mondjuk akkoriban, 30-as évek elején egy pesti háztartás fenntartása olyan 1200-1800 forintból jött ki. Szeretném itt vázolni, hogy mi is volt az akadémia küldetése. A Magyar Tudós Társaság alaprajza és rendszabálya 1831-ben jelent meg. Igen hosszas viták követően a Magyar Tudományos Akadémia létrehozásának az ötlete, vagy hogy legyen egy tudós társaság, az egészen a 18. század végig nyúlik vissza. Az egyik legismertebb kezdeményezője az Besenyei György volt, aki a Magyarság című röpiratában már megfogalmazta, hogy mennyire szükséges az, hogy magyar nyelven szülessenek tudományos munkák. Az egy jámbor társaság iránt való Jámbor Szándék című munkájában pedig ennek a tudós társaságnak a felállítását is kezdeményezte. Ugye gróf Széchenyi István felajánlását követően gyorsultak fel, idézővetéve egy kicsit az események, de még így is 5 évet kellett várni 1825 után, hogy megalakulhasson az igazgatótanács, és 31 február elején pedig megtarthassák az első alakuló ülésüket. Na most mi volt a célja az akadémiának? Rögtön az első pont, első mondatát emeltem ki. Magyar Tudós Társaság egyedül csak az van téve céljává, hogy munkálkodása által hazánkban a tudományok és szép művészetek honni nyelven mivel tessenek. Na most ehhez érdemes látnunk azt a kontextust, hogy miért ezzel kezdődik a rendszabás. Nekünk már evidenciának tűnik, hiszen az a folyamat, ami elkezdődik a 18. században, mégpedig az, hogy a magyar nyelv státusza elkezd megváltozni, nem csak a tudományok szempontjából, és nem csak a mai értelmevett szépirodalom szempontjából, hanem a gyakorlatilag a 19. századra létrejövő nemzetállamnak is az egyik alapja lesz, és teljesen meg fog változni a nemzet fogalma is a 19. századra, egy nyelvi kulturális alapú identifikáció téve lehetővé. Most ennek a folyamatnak egy fontos állomása az akadémia, ami nyilvánvalóan a Habsburg Birodalom részét képző Magyar Királyságban nem volt olyan egyszerű. Tehát nagyon sokat kellett, ha úgy tetszik, idézőjelbe alkudozni a királlyal, Ferdinánddal abban, hogy ez az akadémia elindulhasson. A mindenkori hatalomnak, vagy hatalmaknak úgy tűnik, hogy sohasem áll érdekében az, hogy autonómiát adjanak bármilyen társaságnak. A király ezért kérte kifejezetten azt, hogy az akadémia az politikával ne foglalkozzon, hanem csak a nyelv kérdésével, hogyha úgy tetszik. Az, hogy ez végül is tényleg mennyire fontos volt, és ez hogyan járult hozzá ahhoz, hogy mégiscsak mégiscsak egy nyelvi kulturális alapú nemzetállam jöhessen létre, az, ez nem tudom, hogy mennyire tűnt fel Ferdinándnak vagy a Habsburgoknak, ezt majd a történészek meg tudják esetleg mondani, de nagyon úgy tűnik, hogy az akadémia nagyban járult hozzá ahhoz, hogy azok a reformkori törekvések, az önálló és független és szabad Magyarország valahogyan létrejöhessen. Milyen osztályai voltak az akadémiák? 6 osztályjal alapult meg az akadémia, nyelvtudomány, filozófia, történetírás, matézis vagy matematika, törvénytudomány, illetve természettudományi osztályokkal. Osztályonként 6-6 fővel, 3 vidék és 3 helybéli taggal, hát itt a helybéli, ahogy tetszik, a pestieket jelenti. Elnöke az gróf Teleki József volt, aki ekkoriban Szatmár vármegye főispánja. Alelnöke az ugye a 4 alapító főnemes egyike gróf Széchenyi István, titkár, segélyjegyző, pénztárnok. Hát nem tudom, hogy ezek a nevek mondanak-e a jelenlévőknek bármit is. Én irodalomtörténészként nekem ők mindennapi olvasmányaim, ha úgy tetszik. Mindannyian, tehát mind a Döbrentei Gábor, mind a Toldi Ferenc, mind a Helmeci Mihály kiváló és meghatározó magyar írók, költők, irodalomtörténészek voltak. Sőt, Teleki József fiatal korában egy igen komoly pályaművet készített, amelyben részletesen vizsgálta a magyar nyelvnek a helyzetét, állapotát, és kritikával illette azokat a nyelvújítási harcokat, ami az 1810-es években történtek. Ezt most csak azért húzom alá, mert hogy erősen felül vannak reprezentálva, ha úgy tetszik, a menedzsmentben azok a írók, magyar írók, költők, irodalmárok, akik ekkoriban nagy befolyással voltak a irodalmi életünkre. Hát azóta nem tudom, nem nagyon látok irodalmárokat és nyelvészeket az akadémia élén, de alapvetően változott már meg a helyzet. Mi volt a feladata az akadémikusoknak? Na most ezt is a rendszabás alapján vázoltam föl. Ugye általános feladat az, hogy a hazai nyelvet és a szépművészeket fejleszteni kell, de volt egy sor konkrét feladatuk is, fordítások készítése, régi iratok, oklevelek, dokumentumok felkutatása, könyvek, kéziratok ismertetése, tehát akkoriban megjelenő könyvek bemutatásáról van szó. Évkönyvek kiadása, ezt követően az akadémia rendszeresen adja ki az évkönyvét, és abban dokumentálódik rengeteg minden az akadémia életével kapcsolatban is. Tudományos igényi utazások, felfedező expedíciók szervezése, játékszín, színház segítése. Néhány év is meg fog alapulni a Magyar Nemzeti Színház. A színjátszást különösen fontosnak tartották, pontosan a magyar nyelv terjesztése érdekében. Egyébként Kölcsey Ferencnek is egyik kiemelt projektje volt, az is több beszédet is tartott arra, hogy miért fontos a magyar színjátszás. Nagyon fontos az is az intézményesülés szempontjából, mármint az irodalom vagy a kultúra és a tudomány intézményesülése szempontjából, hogy az akadémia az tudott kellő pénzalapokat teremteni arra, hogy ebből pályázatokat, jutalomtételeket írjanak ki, és nyilván az akadémikusok feladata volt az, hogy a beérkezett pályaműveket, amelyeknek egy része tudományos volt, nagyobb része pedig úgyhogy irodalmi, azokat bírálják. És az utolsó 2 pont, műszavak gyűjtés, műszavak, hát ez korabeli szóhasználat alapján írtam oda, gyakorlatilag szakszavakról van szó. Olyan időszakot képzeljünk el, amikor a tudós társaság magyar nyelven akarja művelni a különféle tudományokat, viszont nincsen megfelelő szótár, most a szótárt a szó átvitt értelemben ismerem, nincs megfelelő szókincs, terminológia ahhoz, hogy ezeket művelni lehessen, úgyhogy mindegyik osztály megkapta a feladatát, hogy készítsen egy saját szótárt. Természetesen az akadémia hozzálátott ahhoz, hogy elkészüljön majd egy igazi nagy magyar szótár is. Hát itt jobb oldalt írom, hogy a sok kis, látszólag apró munka mellett a 3 nagy feladatot belátható időn belül teljesítette az akadémia. 1832-ben születik meg az első helyesírási szabályzatunk. Ezt megelőzően nagyjából mindenki össze-vissza írt, különféle ortográfiát használva. Ezt követően azért ez elkezd egységesülni. Az is szerintem nagyon figyelemre méltó, hogy senki nem vitatja az akadémia kompetenciáját ebben a kérdésben. Tehát egy Petőfi Sándor vagy Arany János már nem fog vitatkozni arról, hogy akkor most hogyan is írjanak. Mindenki elkezdi alkalmazni itt közösen, demokratikusan kimunkált elveket. Leíró nyelvtan készül, illetve majd az értelmező szótár is el fog készülni. Ezek a dolgok ezt megelőzően nem léteztek. Tehát az a munka, amit az akadémia kitűzött maga elé, és amit végrehajtottak az akadémikusok, lehetővé teszi például azt is, hogy ma mi itt egy egyetemen oktathassuk a tudományainkat. Mi alapján sorolták be az akadémikusokat az osztályokba? Hát volt egy csomó esetlegesség, erre már részben utaltam is az elején. Volt olyan osztály, ahol túljelentkezés volt, tehát többen is befértek volna, volt, ahol meg kevesebb jelöltet találta az igazgató tanács. Emiatt lehetett az, hogy Kazinczy Ferenc mondjuk a történeti osztályba került. Kazinczy Ferenc nem szerintem mindenki számára ismerős, ikonikus alakja a 19. század első harmadának. Nyelvkérdésben, esztétikai kérdésben egyszerűen meghatározó és megkerülhetetlen szereplője az időszaknak. Hogy miért kerül a történeti osztályba? Hát így alakult. Nem akarok belemenni, mondjuk a nyelvtudományi osztályban ott ült a fő ellenség, a Kisfaludy Sándor. Én ilyenre is tudok gondolni, ez már tudománypolitika, valószínűleg nem akarták összeültetni a két egykori haragost. Bezsenyi Dániel filozófia osztályba kerül, ezt végképp nem tudom, hogy miért oda került, kiváló költőnk, ír filozófiai, esztétikai művet, mint akadémiai székfoglalót készíti el 3 évvel később, tehát itt valószínűleg megelőlegezték neki ezt a pozíciót, nem tudom. Az, hogy kikerültek a nyelvtudományi osztályba, azért annyit hagyj jegyezzek már még meg, hogy ugye szép művészetekről van szó, meg magyar nyelvről. Ekkoriban már a korábban még egységes, osztatlan nyelv és literatúra szemlélet azért már kezd szétágazódni. Ma értelme vett irodalom és nyelvtudomány ekkoriban kezd egymástól külön válni, de ez az akadémiai osztályainál, felosztásánál még nem látszik. Csak a névsoron végig tekintve látom, hogy mai fogalmaink szerint ma értelme vett irodalmárok és nyelvészek egyaránt szerepelnek között. Ki lehetett akadémikus, na ezt is szépen rögzíti a szabályzat. Női kvóta nem volt még, tehát mindenki férfi, csak vidéki volt és pesti. Olyan férfiak lehetnek rendes tagok, mert voltak tiszteletbeli tagok, meg levelező tagok is, csak ezeket most nem fogom elmondani, akik magyar nyelven írt munkáik és a tudományok által nevet és tekintetet szereztek maguknak. Tehát gyakorlatilag tekinti hírnév publikáció. Ez volt az a három dolog, ami alapján akadémikussá, rendes taggá válhatott valaki. Na most mi alapján lett akadémikus Kölcsey Ferenc? Majd mindjárt fogom mondani az ezzel kapcsolatos dilemmákat és problémákat. A halála után az akadémia titkára Toldy Ferenc, hát születési nevén Sédel Ferenc, csak aztán magyarosította a nevét, a társaság évkönyvében Kölcseyről is írt egy bő egyoldalas kis összefoglaló, tehát Kölcsey halála után, hogy akkor ki is volt ő. És ő például azt írja, amit itt vastagak kiemeltem, hogy a literatúra körüli érdemei és ritka tehetségei tekintetéből, vagy alapján lett ő beválasztva taggá, illetve még annyit jegyez meg, hogy 1835-ben, tehát 5 évvel a beválasztása után, akkor Kisfaludy Sándor lemond a tiszteletdíjáról, akkor ő kapja meg azt a éves apanást, amire az előbb utaltam. Azért érdekes a dolog, mert ma Kölcseyt úgymond is ismerjük. Kiváló literátor, kiváló politikus, szónok, és többi, de 1830-ban ő gyakorlatilag a világ végén Szatmár vármegyében egy aljegyző. Nagyon kevesen ismerik, sőt, hát egyáltalán nagyon kevesen művelik az irodalmat, hogyha úgy tetszik ekkoriban, azok a kevesek persze ismerik, de mondjuk nyomtatásban végtelenül sok munkája azért nem tette őt ismerté. Toldy Ferenc ebben a kis összefoglalóban konkrétan megemlíti azt, hogy mely munkái voltak ismertek. Ezt most csak azért hozom be, mert ez alapján azt lehet látni, hogy körülbelül mi az a médium, amit láthattak Kölcseyből a 30-as években. Itt van a felelet a mondolatra, arra majd vissza fogok térni egy kicsit. Ez egy ilyen szatirikus pamflet nyelvújítási harcok időszakából. Voltak botrányos kritikái, míg fiatalon követte el Kölcsey. Annyira botrányosak lettek, hogy utána fel is hagyott a kritikai írással, és egy életre összeveszett például Bezsenyi Dániellel. Ja, lehet, hogy Bezsenyi azért volt a filozófia osztályban, mert ő meg a Kölcseyvel volt nagyon, nagyon összevetve. Tehát a tudománypolitika nem egyszerű dolog most így, ha jobban belegondolunk. Csokonai pedig már halott volt, úgyhogy ő nem lehetett ott. Jelent meg néhány verse különféle folyóiratokban, de azt mondja Toldy, hogy igazából a szigorú kritikust elfelejtették az olvasók, és a verse által megkedveltette magát. Egyébként a legismertebb verse, a himnusz, az egy 1829-ben jelenik meg az Aurora című folyóiratban, különösebb feltűnést egyébként nem kelt. Én azt gondolom, hogy jó, versjóként ismerték párán, de nem volt annyira ismert. A szerkesztői munkája van még kiemelve, az Élet és Literatúra, később Muzáron címen megjelenő folyóiratot szerkesztette legjobb barátjával, Szemere Pállal, aki szintén akadémikus lesz egy évvel később, és úgy tűnik, hogy nagymértékben közrejátszott ahhoz, hogy befejeződjék Kölcsey akadémiai karrierje. Na ezt a munkát, ami Élet és Irodalom címmel, van egy ilyen heti lapunk, mi mindig él, az egyik legkiváló folyóiratoknak tekinthetjük ebben az időszakban.
Folytatjuk műsorunkat, amelyben dr. Ondel Csaba, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kutatóprofesszora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszél Kölcsey Ferenc akadémiai munkásságáról.
Miért ebbe az osztályba került? Hát kerülhetett volna ugye a történészekhez is, meg a filozófusokhoz is. Én, amit megemlít Toldi Ferenc is, a titkár is, tehát ez a pamflet, ez a felett a gondolatra. Na most ez annyira hírhetté tette, hogy Kölcsey ír az önök rajzi levelében, hogy ennek köszönhetően Szatmár vármegyében az ottani kálvinista nemesek gyakorlatilag kiközösítették maguk közül, hiszen ebben a Felelet a mondat című műben vérig sértette Izsák Sámuel a Lispánt, aki előtte még a keblére ölelte és befogadta a fiatal kölcseit. Konkrétan árulónak tekintették, tehát gyakorlatilag 1815-től 1828-ig be nem teszi a lábát Nagy Károlyba a vármegyei gyűlésekre. Az, hogy rehabilitálódik, az, hogy felnő közben egy fiatalabb nemzedék, és elkezdenek lelkesedni érte, és elkezdenek bízni benne, és aztán majd lehet majd másodjegyző, és aztán nem sokkal később pedig országgyűlési követ, az egy fantasztikus karrier, egy olyan vert pozícióban, amiben Kölcsey keveredett 24-25 évesen. Itt jegyezném meg egyébként, hogy 1830-ban vagyunk ezzel a történettel, később, két évvel később választják meg Szatmár vármegye országgyűlési követévé. Kölcsey gyakorlatilag ebben a pillanatban maximalizálja a karrier lehetőségeit, országos hírű politikussá válik, illetve tudósként is nagyon komoly elismerésben részesül, és hát igen, szomorú sorsa volt neki, de most ebben a pillanatban 40 évesen úgy érzi, hogy végre a helyén van, megkapja azt az elismerést, ami szükséges számára, és azt csinálhatja olyan dolgokat, a közügyekért való, ha úgy tetszik, tudományos és politikai küzdelmeket, amiben igazán otthon érzi magát. Na most itt a Döbrentei Gábort meg a Teleki Józsefet, tehát két kulcsfigurát emelem ki, az elnököt, illetve a titkárt. Mindig a titkár a legfontosabb szerintem egy testületben, nem? Mind a ketten nagyon jól ismerték Kölcsey. Döbrentei Gábor pedig olyan dolgokat is tudott Kölcsey egészen konkrétan filológiai, nyelvbölcseleti, nyelvtudományi munkásságával, amit mások nagyon nem tudtak. Hiszen Kölcseynek említettem azért, hogy nagyon kevés munkája jelent meg nyomtatásban. Az írásnak jó része ezekkoriban még kéziratban van. Tehát valamikor majd a 40-es évektől kezd megjelenni a teljes életmű kiadása. Ezt most csak azért emelem ki, mert nagyon úgy tűnik számomra, hogy Kölcsey Ferencről sokkal nagyobb volt ez az informális tudás, és az ő autoritása inkább őt ismerő fiatal emberek felől jött, ami lehetővé tette azt, hogy akadémikus legyen. Tehát, hogy az a hírnév, az inkább hírhedtség volt, publikációból nem volt olyan sok. Az, hogy művelte a magyar literatúrát, az viszont igaz. De szerintem jól döntött az igazgató tanács, hogy elfogadta a beválasztásáról szóló ajánlásokat. Na most, hogyan fogadta az akadémikussá választását? Kiemelten pirosan nem örült neki. Egyáltalán nem örült neki. Ez lehet, hogy meglepő, de Kölcseyel foglalkozom jó ideje, nekem annyira, még engem is meglepett, de egyébként annyira nem meglepő, hogyha egy kicsit is elmélyülünk a habitusában. Miért nem örült? Egyik az az aggódás. Kölcsey végtelenül alapos és végtelenül kötelességtudó és végtelenül tisztességes ember volt. Egész egyszerűen nem akart olyan munkát elvállalni, amelyet ne tudna elvégezni. És ő nagyon aggódott amiatt, hogy az ő életbajai, az ő körülményei lehetővé teszik-e az számára, hogy megfeleljen az akadémia elvárásainak, az akadémiai munkákat el tudja végezni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban voltak kérdőjelei, mégis évente egyszer kellett felutazni a Pestre. Egy darabig ezt meg is tette, de aztán elmaradozott. Kíváncsiság. Nem tudja, hogy ez az akadémia, amely most beválasztotta őt rendes tagnak, ezt nem milyen akadémia, mindjárt ki fogok térni a következő diában, hogy mi volt ezzel a kapcsolatban az ő fenntartása. Tehát nem tudta, hogy milyen elvek alapján jött létre. A csodálkozás, ez pedig arról szólt, hogy így végignézte a névsort, hogy akkor kik lettek az akadémikusok, kik lettek a tisztviselők, és így felkiáltott, hogy hogyan győzhetett országosan a neológia. Tehát az a neológiai nyelvújítási harcra utal, ami az 1810-es években zajlott, aminek a vége az lett, hogy összesen már vagy négyen maradtak csak neológusok Kazinczy Ferenc oldalán, és mindenki az ellenségük lett. Most eltelt pár évtized, és azt látja Kölcsey Ferenc, hogy ez a kis létszámú csoport, ez most tulajdonképpen átvette a hatalmat a Magyar Tudományos Akadémia fölött. Jó, most ezt nem tudom egyszerűbben fogalmazni. Már pedig ez történt. Az előbb ugye utaltam, hogy ki volt a titkár, alelnök, pénztárok, stb. Tehát ezek mind Kazinczy tanítványai és tisztelői voltak. Úgyhogy ő ezen nagyon csodálkozik. Hát nagyon úgy tűnik, hogy ez is egy ilyen hatalmi diskurzus részeként dőlt el Magyarországon. De egyébként nem tudjuk meg, nem kap választ Bátfai Lászlótól erre a kérdésére, hogy akkor végül is mi alapján történhetett ez a győzelem. mi volt a problémája az aggódás kapcsán az akadémiával? Alapvetően két modellt tudunk megkülönböztetni, és Köcsé folyamatosan, hát nem modellnek nevezi, de folyamatosan arról beszél, hogy ő két mintázatot lát. Ez egyik ez a francia modell, ugye ez a 17. századi Richelieu által alapított francia akadémia, amivel az a baja, nem fogom végigolvasni az egészet, hogy alapvetően despotikus, diktatúrikus jellegű akadémia, és Köcsés szerint a francia tudományos akadémia végtelenül sokat ártott a francia nyelvnek, hiszen ott gyakorlatilag egy ember döntött el időnként azt, hogy mely francia szó kanonizálódhat és nem kanonizálódhat. És ezzel Köcsés úgy gondolja, hogy elszegényítették a francia nyelvet, hogy így felülről belenyúltak. Ahogy azt írja, szó szerint, hogy ez az akadémia zsenit és a nyelvet kell, hogy féken tartsa. Tehát egy ilyen visszafogó hatással rendelkezik. A másik idézet alatta, amit már megválasztása után 4 évvel ír, hogy az igazgató tanács, ugye, aki 30-ban beválasztja, nekem ellenségeim az általam kimondott polgári elvek miatt. Most amikor Kölcsi azt mondja, hogy én polgár vagyok, és polgári elveim vannak, ezt úgy tudjuk lefordítani, hogy a demokrácia demokratikus. Tehát ő folyamatosan köztársaságról beszél és demokratikus elvekről. Mit jelent ez a polgári elv, mit jelent ez a demokratikusság? Hát az, ami egyes német városokban, tartományokban, tehát Göttingában, Lücsében vagy éppen Svájcban megfigyelhető, hogy az írók szabadon szerveződnek, az írók egymással vitatkoznak, veszekszenek is akár, hogyha kell, alkalmazzák a kritikát a szakmai diskurzusaikban, az írók függetlenek és szabadok, ezt a végtelen szabadságot csak a minőségi diskurzusok tudják szabályozni, de senki más nem szól bele. Jó? Tehát ha úgy tetszik, ez a gondolkodás és a vitakultúrának a szabadsága, amelyet felülről nem korlátoz mondjuk se politikai hatalom, se szervezeti intézményes hatalom. Úgyhogy Kölcsey ezt a modellt szerette volna elképzelni, már nagyon-nagyon korán egyébként, és ezért volt gyanakvó, hogy akkor milyen is a Magyar Tudós Társaság. A summa az, hogy nem nagyon tetszett neki az akadémia azon felállása, amivel éppen találkozott. Hát nagyon sokat tett ezzel, inkább úgy mondanám, hogy próbálkozott, hogy ezen a folytogató szorításon, amit az igazgató tanács jelentett, illetve időnként még Széchenyi is azon valahogyan engedjen. Mit csinált Kölcsey az akadémián? Rögtön az alakuló ülésen őt abba a bizottságba kérik föl, amely az akadémia folyóiratát kell, hogy megalapítsa, kidolgozza az elveit. Ez a tudománytár volt. Ez volt az egyik. Írt is egy nagy tanulmány kritika címmel egyébként, és egyébként abból voltak idézetek az előző oldalon, az író függetlenségéről és szabadságáról. Tehát ha úgy tetszik, ilyen indirekt módon az akadémiai lap elvei kapcsán már elkezdtem megfogalmazni az akadémiával kapcsolatos alapelveit is. Felkérés után arra, hogy gyűjtsön ilyen filológia, nyelvtudományi szavakat. Ez szépen el is végzi egyébként. Ami listát összeállított, az valahogy eltűnt az akadémia könyvtárában. Tehát tudjuk, hogy le lett adva, de máig nem található meg a kézirattárban. Műszavakat gyűjt a törvénytudományból, erre majd még vissza fogok térni röviden. Tehát részt vesz a szógyűjtésben, készíti a könyvkivonatokat, amiket kapott, készíti a bírálatokat különféle vígjátékokról, színművekről, illetve filológiai munkákról, illetve az akadémia az elhunyt akadémikusokról mindig megemlékezett, és hát az első között vesztik el Kazinczy Ferencet és Tittel Pált is egyébként, mind a ketten a 30-as vagy 31-es kolera a járvány áldozatai lettek, kiváló tudósok. Kölcsey Ferenc írja meg gyakorlatilag az első emlékbeszédet az akadémián, Kazinczyról, majd később pedig Berzsenyi Dánielről, el is visszatérek. Úgyhogy nagyjából ezeket a feladatokat látja el. Na most mi jellemzi az ő munkáját? Tehát az előbb említett kötelességtudat, tényleg mindent megcsinál, viszont hozzá kell tenni, hogy ő maga mondja, hogy ezt az egészet nem élvezi. Könyvkivonatokat készíteni, tehát nincs rosszabb munka, mint afelett tartani vizsgálatot, ami nincs. Tehát úgy tűnik, nem nagyon szoktuk ezeket végigolvasgatni, a bírálatait, egyébként szerintem nagyon szórakoztatóak, mert kiváló intelligenciával, nagyon vidám iróniával jelzi azért a véleményét a rosszabb, már rosszabb beadott pályaművekről, vígjátékokról, és aztán ilyen enyhe szarkazmussal jelzi is, hogy akkor mit gondol erre. Ezt egyébként a leveleiben írja. Aztán vita volt erről is, hogy akkor most kivalat legyen, vagy majd lehessen bírálatot is írni az akadémikusoknak, de most nem mennék bele. Ami érdekesebb, hogy miért lelkesedik, na most ez a törvénytudományi műszótár. Tehát gyakorlatilag a mai jogi szaknyelv és terminológia is ekkoriban alapozódik meg. Kölcsét nem érdekli a nyelvészkedés, meg a nyelvújítás, meg ez az egész. Ő 32-től ugye már országgyűlési követ, őt sokkal jobban érdekli a politika, és sokkal jobban érdekli az a fajta jogalkotási folyamat, amelynek ő maga is részese Pozsonyban, és emiatt lehet motivált abban, hogy egy több, azt hiszem egy 600 szavas szólistát állítson össze a törvénytudományi szakszavakból az akadémia számára. Úgyhogy ez egy nagyon különleges munka, amit mindenféle bajai között politikusként, követként elvégzett. Az innováció, hát igen, az emlékbeszéd műfaja, tehát ez az ő nevéhez kötődik. Ezt követően gyakorlatilag mindenki a Kölcsey féle retorikai mintázatot fogja felhasználni az elhangzó emlékbeszédeknél. Azért hittem, hogy morális adósságrendezés, és itt Berzsenyi Dániel van kivetítve, mert Kazinczy Ferenc a mestere volt, de összeveszett vele. Berzsenyi Dániel idősebb volt, nála fiatalon róla írt az első szakkritikák egyikét, tehát az ő verseiről. Berzsenyi Dániel egy életre megharagudott rá, megsértődött rá. Na most ezekben az emlékbeszédekben helyre teszi a fiatalkori embernek a botlásait. Úgyhogy nagyon, nagyon szépek és meghatóak ezek a beszédek, és nyilván Kölcseyhez méltóan azért kellően kritikusak, értékelőek, és retorikailag is gyönyörűen felépítettek. Mindmáig használjuk és olvassuk, hogy miért nem lett az akadémia titkára. Hát igen, előállt ez a helyzet 4 évvel a megválasztását követően, hogy elgondolkozott azon, hogy a Döbrentei Gábor éppen lemondani készült, hogy ő megpályázza az akadémia titkári pozícióját. Ugye Toldi Ferenc lesz majd, a magyar irodalomtörténeti írás atya lesz majd a következő titkár, aztán majd Arany János is lesz a titkár, tehát azért nem akárkik voltak ebben a titkári pozícióban. Miért ambicionált ezt a pozíciót? Nem nagyon akart visszamenni gazdálkodni. Tehát neki ugye ez volt a bevételi forrása, gazdálkodó vidéki nemesként ott van a háznépe, de már nagyon fiatal kora óta próbálkozott azzal, hogy mely értelemben vett független értelmiségi életformát folytasson Pest-Budán, ott, ahol azok a szellemi társak és barátok vannak, akiknek a társaságában ő mindig nagyon vágyakozott, de soha nem tudta megtenni a pénz miatt. Egész egyszerűen a gazdálkodásából volt bevétele, nem tudta ott hagyni a Szatmár Csekély birtokát, nem tudta kiadni se, hogy ne lopják meg. Tehát gyakorlatilag röghöz kötötte ez a gazdálkodó életmód. És az, hogy itt az akadémiától kapna, nem tudom, 800 forint éves fizetést, és ugye itt van az, hogy akkor mennyiből lehetett akkoriban megélni Pesten. Na most ez azért elgondolkoztatta, de volt azért komoly egzisztenciális félelme is, hogy tényleg elegendő lesz-e, és leginkább attól félt, hogyha meg is kapja a titkári állást 6 évre, mi van utána? Úgy gondolta, hogy akkor ő már nem akarna visszamenni. Nagyon érdekes a története a dolognak, mert nem úgy volt, hogy ő jelentkezik titkárnak, hanem ahogyan ez szerintem manapság is lenni szokott, amiről jó ezt így beszélt a diskurzusainkban, hogy kimegy egy információs mém, és az így végig szalad a rendszeren. Kölcsey elmondta valakinek, hogy ő szeretné titkár lenni, és pár napon belül minden érintett már tudott a dologról. És gyakorlatilag kivel kellett volna beszélnie, ugyan a Teleki József volt az elnök, de az igazi meghatározó figura az a gróf Széchenyi István volt. Hiába volt csak alelnök, mégis ő döntött az alapvető kérdésekben. Kapta a közvetve az információkat, hogy akkor le kéne ülni a Széchenyivel beszélni, mert ugyan a Széchenyi támogatja, de vannak fenntartásai. Hogy mik voltak Széchenyi fenntartásai? Hát lehet találgatni, az egyik nyilván politikai, Kölcsey pont ebben, 1834-ben vagyunk, ebben az évben, ez az utolsó éve a pozsonyi diétán, nem sokkal később le is mond egyébként, igen, tiszteletre méltó módon visszaadja, nem akarja végrehajtani azt a megváltozott követ utasítást, amivel nem ért egyet. Viszont azt lehet tudni, hogy az első országgyűlési felszólalása óta, amit a magyar nyelvügyében tett, és óriási hatást gyakorolt, nagyon keményen neki ment a főrendeknek. Tudjuk, hogy ezt követően a bécsi kancellária már külön figyeltette, a titkos megfigyelések alá vonták Kölcseit. Tehát a Bécs és Pest között politizáló gróf Széchenyi lehet, hogy egy olyan titkárt választott az akadémia mellé, akit az udvara annyira nem akar elfogadni. Általában volt is ilyen információ, hogy ezt az osztrákok, mármint Kölcseit nem akarják. Nagyon-nagyon renitens politikusnak számított. Zárójelben jegyzem meg, hogy Kölcsey nagyon rossz politikus volt, a szónak abban az értelmében, hogy elfhű volt. Elfhű volt, nem engedett abból, amit helyesnek gondolt, nem nagyon akart és nem is tudott helyezkedni. Széchenyi jól döntötte? Hát nyilván nem volt időgépe, de miután ez az egész ügy elhalt, eltelik pár hónap, és a Veselényi Miklóst, aki Kölcsey védelmében felszól a Nagy Károlyban a Vármegye gyűlésen, felségsértésért perbe vonják. Nagyon komoly dolog, hogy az egyik legnagyobb magyar oligarchát, Veselényit, az árvízi hajóst, az gyakorlatilag felségsértéssel vádolják, és hát ki a védő ügyvédje? Kölcsey Ferenc. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes szituáció lett volna, hogy akadémia titkáraként belemegy egy ilyen ügybe, vagy sem, de nem akarok spekulálni. A lényeg az, hogy Kölcsey nem hajlandó megkeresni Széchenyit, mert azt mondja, hogy szerinte ez így nem lenne korrekt, és nem lenne etikus. És aztán még az is a fülébe jut, hogy Széchenyi azt akarja tőle kérni, hogyha csak abban az esetben lehetne mondjuk titkár, hogyha megszabadulna a Szemere Páltól. Ugye Szemere Pál nevére már utaltam. Kölcsey Ferenc legjobb barátja volt. Együtt csináltak mindent, folyóiratot szerkesztettek, írtak, tehát munkatárs, szerkesztőtárs, legjobb barát, minden. Gyakorlatilag az volt a kérés, hogy mivel a Szemere Pál lusta, nem csinál semmit, tehát amit felsorolta a munkákat, azokat a Szemere nem végezte el. Tényleg az volt, nem csinált semmit. Tehát az lett volna a feltétel, hogy akkor meg kell szabadulni a Szemere Páltól. Na most a Kölcseynek ez volt az utolsó csepp a pohárban, és azt mondta, hogy nem. Tehát ez biztosan ő nem fogja megtenni, és ezt meg is írt a Szemerének. Úgyhogy nem lett az akadémia titkára, és egyébként még az is felmerült benne, hogy visszaadja ezt az egész akadémikusságot ezen dolgok miatt. Végülis ez nem történt meg, de sokkal többet már nem ment föl az akadémia üléseire ezt követően, habár a kiszabott munkákat még elvégezte. Thank you.
Elhangzott műsorunkban dr. Ondel Csaba, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kutatóprofesszora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszélt Kölcsey Ferenc akadémiai munkásságáról. Az előadás az Eszterházy Akadémiai Klubnak a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából tartott jubileumi ülésén hangzott el 2025. november 18-án. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. We'll be right back.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!